Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén Karácsony Gergely, Budapest főváros főpolgármestere. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. A rádióban a beszélgetést most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Jó reggelt, miért akarnak újabb adót kivetni?
Jó reggelt kívánok. Nem szeretnénk feltétlenül új adót kivetni, viszont mindenképpen kezdenünk kell valamit azzal a helyzettel, ami a koronavírus járvány és a gazdasági visszaesés, a kormányzati megszorítások miatt kialakult a fővárosi költségvetésben. Ja, a főváros legfontosabb bevétele az iparüzési adó, nagyjából a bevételeink 70%-a ebből származik. Ugye ezen a fővárosi önkormányzat és a kerületek nagyjából fele-fele arányban osztoznak, de ez a főváros legfontosabb bevétele, ebből finanszírozunk tulajdonképpen majdnem minden fontos közszolgáltatást, elsősorban ugye a közösségi közlekedést, és az őszi tényadatok alapján úgy tűnik, hogy föl kell készülnünk arra, hogy az idei évben és a jövő évben is nagyjából egy 20-25%-os visszaesés lesz az iparüzési adó mértékében. Ha csak az idei évet nézzük, ez közel 30-40 milliárd forint bevételkiesés, és ha ez nem lenne elég, akkor mondom ironikusan, ugye erre rakódik le az, hogy a közösségi közlekedésben szintén van egy nagyon jelentős bevételkiesés, hiszen érthető okokból sokkal kevesebben használták a közösségi közlekedést az év során, és ennek megfelelően a bevételeink is csökkentek. A turizmussal összefüggésben a gyógyfürdők, a mozik, színházak, más cégeink bevétele is drámai mértékben visszaestek. És ez csak az egyik része, mert ugye a kormány tulajdonképpen a fővárosi önkormányzatra kivetett adót az megduplázta már az idejében is. Úgyhogy összességében erre az évre vonatkozóan egy 69 milliárd forintos mínusz az, amivel szembe kell néznünk. És ráadásul, ami a gazdasági folyamatokat illeti, ma már azt gondolom, hogy semmi, sem a kormány, sem a gazdasági szakértők nem számolnak azzal, hogy a gazdaság nagyon gyorsan talpra állna. És arra kell felkészülnünk, hogy a jövő évben még mindenképpen, sőt talán 2022-ben is hasonló bevételkiesésre kell számolnunk. Ez egy akkora lyuk a fővárosi költségvetésben, amit nem lehet szúnyeg alá söpörni, amit nem lehet kimozogni, amit nem lehet takarékoskodási intézkedésekkel pótolni. Éppen ezért valamilyen kijárat kell ebből a helyzetből. Az egyik lehetséges megoldás, és mi alapvetően ezt szeretnénk elérni, az, hogy a kormány vonja vissza a Budapest adót, mi úgy nevezzük, hiszen a szolidaritási hozzájárulásnak nevezett adóforma, amit az önkormányzatok fizetnek, ez a főváros esetében azzal jár együtt, hogy a fővárosi önkormányzat a magyar költségvetés nettó befizetőjévé vált, tehát mi többet fizetünk be a központi költségvetésbe ezen az adón keresztül, mint amennyi pénzt az állami normatívákból kapunk azokra az ellátásokra, ahol egyébként az állam feladatait látja el az önkormányzat. Tehát alapvetően mi azt szeretnénk elérni, hogy az állam ebben az ügyben vonja vissza ezt az adót. Ugye itt egy nagyon fontos dolgot ennek kapcsán el kell mondjunk. Amikor az önkormányzatokat különböző megszólítások érték, akkor az volt a kormányzati érv, hogy minden szereplőnek szolidárisnak kell lenni egymással, hiszen az állam, a központi költségvetés bevétele is csökkennek. Igen ám, csak hogy a központi költségvetés esetében ez az adó visszaesésében tapasztalható probléma, az nagyjából a központi költségvetés 7%-át jelenti, tehát a harmada annak, amit arányában a fővárosnak el kell tudnia viselni. És ez nem pártpolitikai ügy. Hogy mennyire nem pártpolitikai ügy, az abból is látszik, hogy az, hogy ennek az adónak a mérséklését kezdeményezzük a kormánynál, ezt a fővárosi közgyűlés fideszes frakciója terjesztette be a közgyűlés számára, a közgyűlés egyhangulag szavazott róla, tehát ez nem egy pártpolitikai ügy, hanem ez tulajdonképpen, tulajdonképpen az életünkért futunk, a fővárosi önkormányzat tulajdonképpen olyan pénzügyi helyzetben van, hogy ezek a megszorításoknak a visszavonása mindenképpen szükséges. De mi mindig alternatívákban gondolkodunk, és ezért a kollégáim összeállítottak egy javaslatcsomagot arra az esetre, hogyha a kormány ezen az ágon nem tud vagy nem akar segíteni. Ez tulajdonképpen arra a helyzetre reflektál, hogy nyilván a gazdaság szereplőit nagyon megtépázta az elmúlt időszak, de nem minden ágazatot és nem minden szereplőt, és egy olyan újraindítási adó koncepcióját tesszük be a kormány asztalára, amely azokban az ágazatokban, amelyek a koronavírus járvány kapcsán nem szembesültek drámai visszaeséssel, vagy adott esetben még profitáltak is, ezt nem tudom, a kiskereskedelem bizonyos szereplői még meg is erősödtek ebben a helyzetben. Egy 5 milliárd forint bevétel feletti, tehát annak kifejezetten nagy tőkeerős cégekre, amelyek a járványnak nem váltak a veszteseivé, az ő esetükben egy nagyon picit, egy 0,5%-kal emelnénk az iparőzés adó mértékét. Ez már alkalmas lenne arra, hogy mi, hogy mondjam, kijöjjünk a vízből, és az önkormányzat pénzügyileg nagyon nehéz körülmények között, de mégiscsak túlélje az elkövetkező válságos időszakot. Amennyiben a kormány nem támogat az adóemelést, akkor fel kell tennünk azt a kérdést, hogy ha a bankok esetében nem vállalja akkor az adóemelést, akkor a fővárosi önkormányzat esetében miért gondolja, hogy ez helyes. Ezt a vitát fogjuk lefolytatni. Holnap után lesz a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülése, ahol ezeket a problémákat igyekszünk a kormányon konstruktív módon megbeszélni.
Számolnak azzal, hogy lehetnek olyan cégek, amelyek ha adóemeléssel találkoznak, akkor áthelyezik telephelyüket, székhelyüket olyan helyre, ahol nincs ilyen adóemelés.
Hát nézze, azért nem számolunk ezzel, mert az iparizési adó megállapításánál a ténylegesen elvégzett gazdasági tevékenységnek a helye számít. Nem hiszem azt, hogy a kiskereskedő láncok kivonulnak Budapestről, hiszen itt vannak a fogyasztóik, vagy a bankok elmennek, miközben itt vannak az ügyfeleik. Szerintünk ilyen veszély nincsen. Nem vagyunk adóemelés pártiak feltétlenül, de azt nem nézhetjük tétlenül, hogy a fővárosi önkormányzatnak egy ilyen típusú működési hiányt, tehát hogy szétálljuk a kezünket és ne csináljunk semmit. Mi alternatívában gondolkodunk, a kormány számára két alternatívát is felkínáltunk. Nem az a feladatunk, hogy nézzük tétlenül, hogy a fővárosi önkormányzat ilyen lehetetlen helyzetbe kerül.
Hol fog eldőlni a kérdés a közfejlesztések tanácsának ülésén? Ott látják, hogy mit mond a kormány, és utána mennek tovább?
Hát nézze, ugye a kormány delegációt Gulyás miniszter úr vezeti. Bizonyos ügyekben a tanács olyan előterjesztéseket fog megtárgyalni, ahol szakértői szinten zajlik az egyeztetés, és ezek fontos ügyek fejlesztésekkel összefüggésben azt gondolom, hogy fogunk tudni megállapodni. Nem magától értetődő számomra, hogy október 15-én ez a kérdés eldől, de ott nekünk mindenképpen ezt az asztalra ki kell tennünk, és nyilván azt reméljük, hogy előbb-utóbb a kormány, illetve adott esetben a parlament, hiszen az adójogszabályok módosítására is szükség lehet, meghozza azokat a szükséges döntéseket, amik ahhoz kellene, hogy a fővárosi önkormányzat ebben a nagyon nehéz helyzetben ki tudjon valahogy keveredni.
Ha nem számol azzal, hogy a vevőiket itt hagyják a cégek, akkor a főváros, mint gazdasági telephely versenyképességét sem fogja rontani ön szerint egy esetleges adóemelés?
Hát nézze, én azt gondolom, hogy ezek olyan ágazatok, akik a fogyasztókhoz közel kell, hogy maradjanak. Tehát én ilyen típusú veszélyt nem látok.
Tehát nem lesz más választásuk, mint hogyha van adóemelés, akkor azt megfizetni itt.
Én azt gondolom, hogy igen, és kifejezetten olyan ágazatokról van szó, akiknek nyilván senki nem örül annak, hogyha 0,5%-kal több iparizési adót kell fizetni. Azért ezt tegyük hozzá, hogy itt arról van szó, hogy 2%-ról 2,5%-ra emelünk egy adónemet. Nagy tőkeerős, egyébként jellemzően multinacionális hátterű cégek esetében, és csak kifejezetten a válság idejére, tehát ez egy átmeneti adóforma lenne. De most azt gondolom, hogy ez egy olyan típusú szolidaritást, vagy egyenlőt, közteleviselést feltételez, amely ezeket a cégeket azért nem tépázná meg.
Ugye ezt nem nyereségarányosan, hanem bevételarányosan kell fizetni az iparűzési adót. Akkor a következő évben, amikor vége van a válság, akkor még a többet fizetnének? Vagy akkor visszaállítanák az eredeti állapotra? Vagy van ennek egy ilyen technikája?
Nem, mi abból, hogyha az iparizési adónak a tavalyi éves szintje befolyna az önkormányzatnak, akkor nem lenne problémánk. Azt reméljük, hogy a gazdaság helyre fog állni, de leghamarabb ugye 22-ben fogjuk elérni nagyjából a 19-es szintet minden előjelzés szerint, ami ugye azt jelenti, hogy a fővárosi önkormányzat 2023-ban realizálhat olyan adóbevételeket, amelyeket a 2019-es évben befolytak a költségvetésbe, tehát tulajdonképpen itt van minimum 3 szűk esztendő, az idei, a jövő év és az azt következő év, amit nekünk valamilyen módon túl kell élnünk, hiszen a közszolgáltatásokat finanszírozni kell, és ne felejtsük el, hogy Budapest a közösségi közlekedés finanszírozásában tulajdonképpen teljesen magára van hagyva, hiszen a nemzetközi sztenderdekhez képest, amelyek nagyjából úgy néznek, hogy egy bevétel egyharmad, az önkormányzati kötelezettségvállalás egyharmad és az állami vagy regionális finanszírozás egyharmad. Tehát nagyjából ez a hüvelykúj szabály az európai nagyvárosokban a közösségi közlekedés finanszírozásában, ez nálunk nem így van. A jegybevétel ráadásul az idejében különösen nagyon nagy mértékben csökkent, az állam pedig hát egy viszonylag szerény mértékben, nagyjából egy olyan 10-15%-ban járul hozzá a tömegközlekedés finanszírozásához. Tehát önmagában csak a budapesti közösségi közlekedés finanszírozása az évi 150 milliárd forintot jelent az iparizési adóbevételeinkből, de hogyha ezek a bevételek nem érkeznek be, attól még a troliknak, buszoknak, metróknak közlekedniük kell, erre kell valamilyen megoldást találnunk. Minket nem lehet azzal vádolni, ne adnánk javaslatokat. Az egyik javaslatunk az, és ez az elsődleges javaslatunk, mert az a legegyszerűbb helyzet, hogy visszaállítjuk a 2019-es jogszabályokat a szolidaritási adót illetően. Hát főleg azért, mert én értem, hogy a válság az ez egy új helyzetet teremt mindenki számára, de mégiscsak volt egy miniszterelnöki ígéret, hogy ami az előző városvezetésnek járt, az a mostani városvezetésnek is jár, és a kormány abból az alkotmányos alapelvből indul ki, hogy az önkormányzatokkal mindig együtt kell működni. Ezt a maga miniszterelnök mondta, nem csak nekem, hanem az ország nyilvánosságának. Ahhoz képest a Tarlós István esetében a szolidaritási hozzájárulás 10 milliárd forintba volt maximalizálva, most pedig 30 környékén járunk. Tehát azért ez messze nem azt jelenti, hogy egyenlő feltételekkel tud dolgozni a mostani városvezetés az elődjeihez képest. Ezen a helyzeten változtatnunk kell, mert a fővárosnak van ugyan még egy minimális pénzügyi tartaléka, de ha a járvány ezt elviszi, a válság elviszi, akkor előbb-utóbb el fog lehetetlenülni a közszolgáltatásoknak a finanszírozása. És ez nem egy önkormányzat kontra kormány politikai meccs, ez a budapestiek és a budapesti szolgáltatásokat használó magyar állampolgároknak az ügye.
A tartalékról azt mondja a kormány, hogy ez egy 200 milliárdos mennyiség, amelyben 40 milliárd készpénz, 160 milliárd meg állampapír. Hol van ez, és mire használják?
Ez egy gyermekes számháború, most nem tudok már másféleképpen fogalmazni. A fővárosi önkormányzat összességében ennek a szabad felhasználású forrásainak a töredékeit jelentik. Nagyjából felmondom a számokat, nagyjából olyan 35-40 milliárd forint az, ami olyan fejlesztéseknek az önrésze, amelyeket dedikáltan a fővárosi önkormányzat ezekre a célokra kapott, ezek a fejlesztéseknek az előtt a tartalékaként vagy fedezeteként szerepel ez. Ennek egy jelentős része az Európai Fejlesztési Banktól érkezett fejlesztési hitel, ami szintén csak fejlesztési célra lehet felhasználni. Illetve hát, hogy mondjam, minden háztartásban a hó elején, amikor megjön a fizetés, akkor viszonylag sok pénz van, a hó végén, amikor már ki kell fizetni a rezsiszámot, akkor meg kevés. Tehát erre azt tudom mondani, hogy ha megnézzük, hogy mennyi pénz van a főváros számláján, meg mennyi van az állam háztartás, vagy a központi költségvetés számláján, akkor nagyjából 1-120 az arány. Tehát ezek az aktuális számlakivonatok az ég nagy világon semmit nem jelentenek. Olyan likvid pénz, amit ennek a működési hiánynak a pótlására lehet fordítani, ez a forrás ennél sokkal kisebb, ez néhány 10 milliárd forint, és hogyha ezt most föléljük, akkor jövőre nem marad semmi. Tehát azt gondolom, hogy ha felelősen akarunk nyilatkozni, akkor azt kell mondjam, hogy az idei költségvetési kiesést a főváros még tudná pótolni, de akkor fölölni az összes tartalékát, és akkor jövőre nem maradna semmi. Ezt nyilvánvalóan mi nem szeretnénk. Egyébként a fővárosi közgyűlés következő ülésén fog dönteni arról a csomagról, amelyben ezt a gazdasági talpraállást biztosítjuk, és itt egy 30 milliárd forintos visszavágás lesz a kiadásai kapcsán. Nem fogunk törölni feladatokat, bizonyos beruházásokat el kell halasztanunk, de még így is a meglévő megtakarításainkból egy nagyjából 15 milliárd forintot arra kell biztosítanunk, hogy ezeket a lyukakat betömjük. Többek között önmagában a jegybevétel kiesés a BKK esetében az 20-25 milliárd forintra kalkuláljuk az év végéig. Tehát hiába próbálunk mindent megtenni azért, hogy takarékoskodjunk. Ugye nagyon sok cég, amely válságos helyzetbe került, a visszaesésének egy jelentős részét ő maga kigazdálkodta. A BKK is a jegybevétel kiesés kapcsán 3 milliárd forintos megtakarítási csomagról döntött. Megszüntettünk rengeteg leányvállalatot, mert gyakorlatilag megszüntettük a cégek marketing és kommunikációs kiadásait. Tehát tényleg mindenhol, ahol az a nem a minőség lovására megy, ott meghúztuk az adbánkszíjat, és sajnos egy vállalkozásunk esetében egy nagyjából az alkalmazottak 9%-ára kiterjedő csoportos leépítésre is kellett szánnunk magunkat. Próbáljuk ezt a lehető leghumánusabban csinálni, de a gyógyfürdők esetében még elbocsátások is vannak, tehát mi minden szempontból a lehető legtöbb költséget próbáljuk lefaragni, de egy ponton túl ez már a minőségi rovására megy, nem szeretnénk a közösségi közlekedésben spórolni, hiszen a járvány idején biztosítanunk kell azt a kapacitást, amelyet a budapestiek megszoktak, hiszen ezzel tudunk legalább valamilyen szinten a zsúfoltságon enyhíteni, és végső soron ugye a legnagyobb kiadásunk, a működési kiadásunk fele az a közösségi közlekedésről szól.
Milyen további takarékoskodási intézkedéseket terveznek bevinni a közgyűlésre? Milyen típusúakat?
Hát most az év közepén 65 milliárd forintot zároltunk, tehát ezeknek az elköltését felfüggesztettük. Ezeknek az árulásnak egy jelentős részét vissza kell engednünk, tehát például a Lánchíd meg más folyamatban lévő ügyekhez a forrásokat biztosítani kell, de 30 milliárd forintot összeszedtünk. Hát ebben a legkisebb és legnagyobb tételek is szerepelnek, bizonyos beruházásoknak az átütemezése, egyébként olyan beruházások, amelyek ide az idejében valószínűleg nem is tudtak volna elindulni, de nem is nagyon sietettük, mert egyszerűen nem tudnánk ezeket finanszírozni. De mondjuk én a saját főpolgármesteri keretemet 80%-ban tulajdonképpen, ami egyébként is sokkal kisebb, mint az elődömé volt, civil támogatási alapot, egy csomó olyan önként vállalt feladatot most kénytelenek vagyunk elhalasztani, amit egyébként azt gondolom, hogy jobban szerepelt a költségvetésünkben, hiszen nagyon sok önként vállalt feladat a főváros esetében sok civil egyesület, kulturális kezdeményezés, vagy más szempontból rendkívül hasznos lehet, tehát itt nagyon nehéz döntéseket kell meghoznunk. De tehát klasszikus közfeladatot nem áldozunk be a mostani zárulás esetében, de azért 30 milliárd forintot összeszedni azért azért nem egy könnyű feladat.
Városligeti építési szabályzattal végleg eldőlt, hogy mi épül a ligetben, vagy még lesz vita?
Hát nézem, egyrészt szerintem fontos egy kicsit körülhatárolni, vagy az összefüggésében látni a Városliget ügyét, mert mi a főváros új vezetése nagyon sok állami beruházás szempontjából azt gondolom, hogy rendkívül kompromisszum kész volt. Tehát nekünk nem szíven csücske az atlétikai világbajnokság, sem az atlétikai stadion, a Galvani híd helyett mi az Albert-falvai hídat akartuk volna megépíteni. Tehát egy számos olyan dolog van, ahol a kormánynak van egy nagyon markáns szándéka, és mi ezek kapcsán tulajdonképpen elmondtuk az ellenvéleményünket, de nem vittük ezt törésre ezt az ügyet. A Városliget ügye azonban olyan mértékben kirajzolódik az a kétfajta politikai, filozófiai különbség a kormány és a főváros között, hogy ebben az ügyben nem tudunk már kompromisszumkészebbek lenni, mint voltunk. Ugyanis azt se felejtsük el, hogy a főváros végül is azt az álláspontot alakította ki a választás után, hogy már a Városligetben megkezdett beruházásokat fejezzék be. Mondhattuk volna azt is, hogy ezeket is állítsák le. A ligetvédők ezt követelték, és támadtak minket azért, hogy ebben túlságosan engedékenyek vagyunk. Tehát ez a háttér az ügynek. Ami pedig a konkrét helyzetet illeti. Itt van egy jogi hercehúrca. Ugye a Városliget törvény, amit ugye a parlament 2013-ban alkotott meg, az úgy fogalmaz, hogy a Városligeti építési szabályzatot, amely ugye meghatározza a ligetben az építési helyeket és a beépítésnek a pontos paramétereit, ezt a fővárosi közgyűlés alkotja meg. Ez van a törvényben. Ehhez képest ugye mielőtt elfogadta volna a fővárosi közgyűlés az új építési szabályzatot, és tulajdonképpen törölte volna azokat az építési helyeket, amelyek azokkal az építkezésekkel, tervekkel vannak összefüggésben, amiket a kormány továbbra is szeretne megépíteni, viszont a főváros vezetése meg ezeket nem szeretné a ligetben látni. Ezzel párhuzamosan ugye még éjszaka kijött egy kormányrendelet, ami felülírja a mi rendeletünket. Jogi értelemben ez egy, azt gondolom, hogy alkotmányosan is vitatható helyzet, de most nem eljogászkodni akarom, nem lebecsülve a jogi vitáknak a jelentőségét. Ez egy politikai kérdés. A magyar parlamentben a magyar miniszterelnök azt mondta, hogy olyan beruházás, amit a főváros vezetése nem akar, olyan nem lesz. Úgyhogy innentől kezdve én nyugodt vagyok, bármit alkotnak a jogászok, és bármilyen, hogy mondjam, ilyen presztízs háború folyik arról, hogy akkor kinek milyen joga van arra, hogy milyen jogszabályokat alkosson. Mi úgy vagyunk vele, hogy mi nagyon határozottan és konzekvensen képviseljük azt az álláspontot, hogy nem szeretnénk a ligetben új épületeket. Elfogadjuk azt az örökölt helyzetet, hogy bizonyos építkezések már elindultak, ezeknek sem örülünk, de itt az észszerű kompromisszum, hogy ezek fejeződjenek be, és örülünk az Liget projektnek azonnak az elemeinek, amelyek nem befolyásolják a parknak azt a funkcióját, hogy parkként szolgálja a budapestiek életminőségét. Örülünk a játszótereknek, a futóköröknek, a sportpályáknak, ez nem kérdés. De nem szeretnénk új épületeket, és itt azt gondolom a miniszterelnök szava valószínűleg fontosabb, mint az általa vezetett kormány által kiadott rendelet.
Uh-huh. Airbnb ügyében a kerületekkel való egyeztetés az elindult, és igen, akkor hova jutottak?
Elindult, közelednek az álláspontok, és a főváros vezetése azt nem tett le arról a szándékáról, hogy egy egységes Airbnb koncepciót fogadjunk el. Ugye itt is érdemes tudni, mi a jogi szabályozás. Ugye a kerületek kapták meg azt a feladatot, hogy a kormány rendeletnek megalkotó paraméterek között szabályozzák például azt, hogy hány napig lehet Airbnb, vagy rövid távú lakás, turisztikai célú lakáskérdést végezni. De ezzel együtt is mi azt gondoljuk, az a helyes, hogyha van egy fővárosi koncepció, ebben folynak az egyeztetések. Az ugye egy kicsit kevésbé forró már, sajnos, de bizonyos szempontból szerencsére ugye a turizmusnak remélhetőleg az átmeneti leállása ugye ezt a kérdést egy kevésbé tette most élessé. Én egy dolgot kérek, hogy ebben a vitában mindenki fontoljon meg. Tehát igazából annak, hogy valaki a lakását szállásként üzemeltesse, és egész évben ilyen módon értékesítse a turisztikai piacon, ennek semmilyen jogszabály akadálya nincsen, csak akkor más típusú adózási feltételek érvényesek rá. Ugye itt az a rövid távú lakás, turisztikai lakáskiadás, az tulajdonképpen egy adózási optimalizálási kérdés. Tehát az elég hamis az a beállítás, hogy mi bárkit meggátolunk abban, hogy a magántulajdonát egy vállalkozás céljára használja. Használja, csak akkor lakás helyett át kell minősíteni szálláshelyé, és azok az adószabályok vonatkoznak rá, mint mondjuk a szállodákra vagy a panziókra. Nyilván ez egy adózási szempontból egy hátrány, de ez ugyanolyan, mint az Uber esetében kialakult vita. Tehát igazából az Uber úgy volt versenyképes a taxitársaságokkal, hogy nem fizette meg azokat az adókat, amiket a taxisoknak meg kell fizetni. Ugyanez a helyzet alakult ki itt, és azt gondolom, hogy ebben van egy igazságossági kérdés. De egy szó, mint száz, dolgozunk azon, hogy legyen egységes koncepció, és azt gondolom, hogy lehet, hogy nem fogjuk tudni tartani azt az ütemet, amit előtte gondoltunk, hogy az ősszel még megvalósuljon, de az sem kizárt, hogy októberben vagy novemberben sikerül egy közös nevezőre hozni a kerületeket.
Visszatérve még a számokra végül is, akkor mennyi tartaléka van a városnak állampapírban?
Az állampapír, az állampapír azt úgy kell elképzelni, hogy a fővárosi önkormányzat, ha van egy szabadon felhasználható forrása, akkor nem ül rajta, amiket a törvényi előírásnak megfelelően állampapírba átváltja, majd ezeket visszaváltjuk, amikor ezekre szüksége van. Szabad forrása a fővárosnak, olyan forrása, amit a jogszabályok szerint felhasználhat mondjuk egy likviditási probléma megoldására, vagy működési hiány betolására, az néhány 10 milliárd forint. Tehát messze nem arról van szó, hogy mi ülnénk a pénzén. Hát ha ülnénk a pénzen, akkor nyilván az elődöm is ült volna rajta, és akkor mindenki megkérdezni azt, hogy akkor miért halasztottak el annyi beruházást, és miért van ennyi adóssága a városnak az infrastruktúrában, hidakban, utakban, vízvezetékekben. Ez egy mese, hogy a fővárosnak ennyi szabad forrása van. Ez néhány 10 milliárd forintra mérhető, amit sajnos egy részét el is kell költenünk azért, hogy azt a mostani óriási költségvetési lyukat valahogy betömjük.
De néhány 10 milliárdot az hogy kell elképzelni? 10, 20, 100, 130?
Most fejből mondom, szerintem 30 és 50 milliárd forint között van az a forrás, amit a főváros a jogszabályok szempontjából szabadon felhasználhat. Az összes többi pénz azt a jogszabályok szerint nem is felhasználható működési hiányra, és nyilván ez is alakul, hiszen folyamatosan jönnek a bevételek és mennek a kiadásaink. De hogyha ezt idén, eltapsoljuk, akkor jövőre semmilyen pufferünk nem marad, ilyen felelőtlenséget nem vállalhatunk.
Főpolgármesterről miért szűnt meg a Budapest Info, ahol olyan jól lehetett kérdezni?
Nem szűnt meg a Budapest Info, hiszen ezen a héten most még azt hiszem csak kedv van, de már volt egy nyilvános sajtótájékoztatóm, ahol bárki bármiről kérdezhetett. Magában nekem nincs okom arra, mint Talós Istvánnak, hogy a kormányinfo után a kormányon folytatott vitáinkat rendezzük. Tehát hogy a Gadekén tulajdonképpen a Lázár János és Talós főpolgármester közötti állandó vitáknak volt az oka annak, hogy péntekenként a főpolgármester úr sajtótájékoztatót tartott. Mi akkor tartunk sajtótájékoztatót, amikor éppen van valami közlendőnk, ez szinte minden héten többször előfordul, és ott leszámítva az Egyszem Hír TV-t, akit én egy végtelenül nagy erkölcsi és szakmai hiba miatt én bojkottálok, mindenki felteheti a kérdését, és minden kérdésre válaszolok.
Lánchíd ügyében úgy tűnik, hogy visszatértünk a kiindulási pontra, mert ugyanazok adtak ajánlatot, mint korábban. Mi történt ez alatt az egy év alatt?
Ez alatt az egy év alatt az történt, hogy az előző városvezetés által kiírt közbeszerzést mi le akartuk zárni, tekintettel arra, hogy szkeptikusok voltunk azzal kapcsolatosan, hogy az árak valóban letörhetőek-e, illetve nem szerettük volna húzni az időt, és ezért idén február végéig tárgyaltunk a kormányon azzal kapcsolatosan, hogy az akkori közbeszerzés lezárásához szükséges pótlagos forrásokat oldjuk meg. A fővárosnak volt annyi mozgástere, hogy a szükséges 8 milliárd forintnak a felét saját forrásból beletegye a hídfelújítási projektbe, és kértük a kormányt, hogy a korábbi 6 milliárd forint felett még 4 milliárd forintot biztosítson, és akkor le tudtuk volna zárni a közbeszerzést. Akkor végül is ilyen típusú plusz támogatást a kormány nem adott, ezt mi elfogadtuk, és éppen ezért elindult az újabb közbeszerzési kiírásnak az előkészítése. Ugye itt a világjárvány kellős közepén vagyunk, de újra meg kellett nézni azokat a műszaki terveket, amik alapján a tavalyi évben az előző változat is kiírta a közbeszerzést. Ez a műszaki dokumentáció elkészült, apró, tényleg nem érdemi változások voltak a műszaki tartalomban, illetve össze kellett húznunk a projektet, tehát ugye kikerült belőle az alagút és a villamos vigyadókt, amelynek a felújítása az messze nem annyira sürgős, mint maga a Lánchíd testnek a felújítása. Semmi különös nem történt. Én azt gondolom, mi felelősen jártunk el, próbáltuk volna sürgetni ezt a folyamatot, az ehhez szükséges források azonban nem álltak rendelkezésre, és kellett 3 hónap arra, hogy ezt a rendkívül bonyolult műszaki tartalmat ellenőrizzük, és újra kírjuk a közbeszerzést. Én nem gondolom azt, hogy ebben mi késlekedtünk volna, őszintén szóval nem nagyon értem ezt a politikai vitát, ami a Lánchíd körül van. Tekintettel, hogy a Lánchíd felújítását nagyjából 10 éve mindenki azonnal is sürgős feladatnak gondolja. Mi annyit tettünk, hogy felelősen jártunk el, és az új közbeszerzési kiírás előtt ellenőriztük a műszaki tartalmat. Ehhez kellett néhány hónap, és mondjuk kétségtelen, hogy a gazdasági és a járványügyi legdurvább helyzet kellős közepén más ügyekre is figyelnünk kellett. A közbeszerzés ki van írva, a közbeszerzésen valóban azok a vállalkozások indultak, akik korábban egy kicsit nyilván lehet tudni azt, hogy a nemzetközi piac számára ez a projekt túl kicsi, tehát olyan vállalkozások indulnak el egy ilyen beruházás kapcsán, akik ismerik a magyar piacot és már dolgoztak. Úgyhogy még az idén lezárjuk a tárgyalás, a közbeszerzésnek azt a szakaszát, a szerződéskötés idén megtörténhet, és jövő év elején indul a beruházás. Nagyjából abban a menetrendben haladunk, amit lehetően meghatároztunk, és nincs okunk kételkedni abban, hogy 2023-ra elkészül a híd, úgyhogy a 150 éves Budapest egy gyönyörű születésnapi ajándékkal az felújított Lánchíddal ünnepelhet.
Ha 10 éve minden nap azonnalos feladatnak látják, akkor most végül is meddig biztonságos a Lánchíd?
Igazából van egy szakmai vita arról, hogy milyen mértékű beruházást kellett volna megvalósítani. Vannak olyan szakmai vélemények, amik szerint tulajdonképpen az egészet újra kéne építeni. Most kicsit leegyszerűsítően fogalmazok, de ez nem áll messze a valóságtól. De azért a szakmai konszenzus az, és azért ilyen mérnöki kérdésekben szerintem a politikusok ne nagyon legyenek hiperkreatívak, az az, hogy a mostani felújítással azért még évtizedekig fogjuk tudni használni a Lánchidat. És hát a helyzet az, hogy mennünk kell tovább, tehát igazából a Petőfi híd és az Árpád híd is olyan állapotban van, hogy el kell kezdenünk a beruházás előkészítését. Az lenne a jó, hogyha nagyjából minden önkormányzati ciklusban megújulna egy budapesti híd. Ezt az ütemet az elmúlt 2 ciklusban nem sikerült tartani. Most a Lánchíd felújítás elindul, de a Petőfi híd felújításnak a tervezését amennyiben a forrásokat tudjuk biztosítani, el kell kezdenünk. Tehát igazából sajnos nagyon rossz állapotban vannak a budapesti hídak, és a felüljárók is, amiben szintén egyébként sok problémánk lesz, hiszen ugye a Drégeivár utca és Megyúti felüljáró, ami 30 éve nem volt felújítva, mi most végre neki kezdtünk, és hát a munka közepén derült ki az, hogy az a technológia, amit alkalmazni akartunk, az egyszerűen sajnos nem elégséges, és attól félünk, hogy más szintén évtizedek óta fel nem újított felújáró esetében hasonló problémával szembesülhetünk.
Új híd akkor végleg lekerült a napirendről Budapesten?
Hát ugye új hídat a főváros nem tervez építeni, ugye eddig is az volt a szereposztás, hogy az új hídakat az állam építi, és ugye itt a kormány a Galvani híd megépítését ambicionálja, amely mellett szólnak szakmai érvek, és végül is a fővárosi közfejlesztések tanácsa ülésén a fővárosi önkormányzat azzal a feltétellel tudott partnerséget ajánlani a Galvani híd kapcsán, hogy a Galvani híd érdemben csökkentse a belváros autóforgalmát, és hát kialakult egy vita arról, hogy a hídnak az úthálózatba való bekötése, hogy ezt a célt milyen mértékben szolgálja. Ugye itt kialakult egy vita a kiserdő helyzetével kapcsolatosan, és a határút menti kiserdő kapcsán, úgyhogy itt még van számos kérdés, ami amit azt gondolom meg kell beszélni. Mi attól félünk, hogy a Galvani híd, ahelyett, hogy a belvárosból kivinné a forgalmat, ezzel azokkal az elképzelésekkel, amit a kormány letett az asztalra, lehet, hogy éppen az ellenkezőjét érnénk el, és inkább az M0-ás körülről vinné be a forgalmat, hiszen egy közvetlen kapcsolatot hozna létre a Ferihegyi úti gyorsforgalmi út és az M1 M7 autópálya között, aminek persze van egy hálózati előnye, de biztosan nem a forgalomcsillapítást fogja akkor szolgálni.
Egy éve nyerte meg a választást. Van olyan, amiről úgy gondolta, hogy egy év alatt túl lesz rajta mostanra, de nem tudott rajta túl lenni?
Igazából nem, hiszen az első év azt gondolom egy olyan időszak minden önkormányzat esetében, amikor a megörökölt beruházásoknak a menedzselésére van szükség, föl kell mérni az önkormányzat valódi állapotát, helyzetét, és így neki indulni a tervek megvalósításának. Én egy örök elégedetlen ember vagyok, tehát én mások munkájával hallamos vagyok elégedetlenül, a saját témával kevésbé, de ezzel együtt is azért azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy a kapacitásaink egy jelentős részét az elmúlt egy évben a járványügyi védekezés vitte el, és egy politikai, hát hogy mondjam, örvénybe is került a magyar belpolitika a járványügyi védekezés kapcsán, és sok, én azt gondolom, méltatlan támadást is ki kellett vívnom. Tehát összességében azt gondolom, hogy azon az úton indultunk el, amiről a programomnak a végrehajtása szól, és bizonyos ügyeknek a pénzügyi fedezete nehezebben finanszírozható, tehát például ingyenesé tettük ugye az álláskeresőknek a közösségi közlekedés használatát, és nem tettünk le arról, hogy a 14 névén fiatalabbak esetében is megtörténjen, de most ebben a helyzetben, amikor a csőd szélén állunk, nyilván nehéz ilyen típusú vállalásokat megvalósítani. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy az a fajta zöld, élhető város vízió irányába azért tettünk fontos lépéseket, és a költségvetési mozgásterünk tükrében remélem, hogy az elkövetkező évben sikerül megvalósítanunk a programunk legfontosabb célkitűzéseit. Az meg nyilván belejárója ennek a helyzetnek, hogy az ember megörököl olyan beruházásokat, amelyek egyfelől jelentenek előnyt, meg hátrányt, tehát mondjuk a biodóm beruházás menedzselése, vagy éppen a Lánchíd ügye, vagy éppen a 3-as metró felújítása. Egyszerre van az, hogy végső soron van valami pozitív dolog, amit vihetünk tovább, de hát azért ennek a problémái azért rendkívül jelentősek, hiszen például az M3-as metró felújítása kapcsán még mindig nem sikerült megállapodnunk, a kivitelező valaki új igényekkel lépett elő. A biodóm esetében ugye hiányzik minimum 5 milliárd forint, de lehet, hogy inkább több. A Lánchíd esetében pedig ismerjük ennek a kárváriáját. Nem panaszkodom, csak azt gondolom, hogy önmagában az is egy emberpróbáló feladat volt, hogy ezeket a megörökölt beruházásokat, ezeket tudjuk továbbvinni, és kihúzzuk őket azokból a nehéz helyzetekből, amiben belecsúsztak az elmúlt időszakban.
Az eldőlt, hogy a biodómból mi lesz, mert alig, hanem őscápákat senki nem akarott már finanszírozni.
Hát ez egy csapdahelyzet. Én azt gondolom, hogy be kell fejezni a beruházást, és ráadásul úgy kell befejeznünk a beruházást, hogy ne az adófizetőknek kelljen finanszíroznak a működését. Tehát, hogyha olyan módon fejeznénk be a biodómot, hogy azt a felhasználó élményt, amit megálmodtak az állatkert előző vezetése nem tudja szolgálni, akkor egy örök veszteség, és egy hát hogy mondjam, egy ilyen táji seb lesz belőle. Éppen ezért a főváros projekt cége, az Enviro Duna egy olyan tanulmányt tett le az asztalra, ami ugyan jelentősen csökkentette a forrásigényt, de azzal az alapelven állt hozzá, hogy a hosszú távú finanszírozhatóság érdekében legyenek cápák a biodómmal, ugye egyszerűen válaszoljuk a kérdésére, mert akkor tudja a nemzetközi turizmusi porondon Budapestet pozícionálni ez a beruházás, és akkor tudja a beruházási költséget biztosan nem fogja visszahozni, de legalább a működését kiegyenlíteni, hogy ne kelljen újabb adófizetői pénzeket beraknunk az állatkert működésébe. Ugye tudni kell, hogy az állatkert a biodómtól függetlenül, tehát történelmi állatkert működése is abban az értelemben veszteséges volt, hogy a fővárosi önkormányzat támogatást is adott az állatkertnek. Azért ez nem magától érthetődő, az állatkertek túlnyomó többsége vagy nyereséges, vagy legalábbis nullszaldós. Mi szeretnék odáig eljutni, hogy a biodóm és az állatkert egészen olyan módon lehessen fenntartható, hogy ne kelljen plusz költségvetési pénzeket biztosítanunk a működés céljából.
Két erős témája is volt annak idején a kampánynak, az egyik a fővárosi patkányinvázió, a másik meg az egységes budapesti parkolás. Ezekben mentek előre?
Ami a patkány ügyet illeti, ott valóban gondolom, hogy Jogban érte kritika az előző városvezetés által kiírt beszerzést, amelyről egyébként azóta bírósági döntés is megállapította, hogy nem volt jogszerű, pontosan újraindította a folyamatot. És azóta egyébként a jogszabályok is változnak, ami a patkánymentesség kialakítása vagy fenntartásával kapcsolatosan szükséges. Ugye itt átalakult a hatósági körzet is, ennek megfelelően ugye új közbeszerzést írtunk ki, amelyben megfelel az új jogszabályoknak. Ezzel együtt is nyilván ez nem a mi érdemünk, de ettől még ténykérdés, hogy a patkány észlelések száma azért nagyon jelentős mértékben csökkent az elmúlt időszakban, tehát azt gondolom, hogy ez a probléma ebben az értelemben legalábbis most nem akut, és az új jogszabálynak megfelelő közbeszerzés az folyamatban van.
De mitől csökkent a patkányészlelések száma? Van erre valami elméletük? Nyilván a patkányok nem nagyon olvassák a közlönyt, hogy új szabályok vannak, most nem kéne előbújni.
Hát nyilván is nem az új főpolgármester személyének köszönhető ez sem. Nem tudom, ebben nem vagyok szakértő, de ez kétségtelen, hogy egy ilyen szempontból egy szerencsés helyzetben vagyunk. Más szempontból pedig szeretnénk visszaállítani azt a szolgáltatási színvonalat, ami Budapesten azért az elmúlt évtizedekben jellemző volt. Ezt szolgálják egyébként a járványügyi, meg a népegészségügyi hatóságokkal közösen kialakított új szakmai feltételek. Érdemes lenne egy szakértőt megkérdezni, hogy miért alakult ki így ez a helyzet, de kétségtelen, hogy ez a helyzet most. Az egységes parkolás kapcsán pedig elindult az egyeztetés. A fővárosi önkormányzat szeretné a lehető legegységesebbé tenni a jogszabály adta lehetőségeken belül a parkolási rendszert, ameddig a törvényi feltételek ugye nem változnak. Az azt jelenti, hogy a fővárosi önkormányzat szeretne egy egységes tulajdonképpen parkolási applikációt létrehozni, amelynek a keretében 15 perc, első 15 perc ingyenes parkolást is igénybe lehet venni, és a mostani parkolási díjtételeben meglévő egyenetlenségeket, védetlenszerűségeket kiiktatni, és egy egységesebb, koherensebb díjstruktúrát kialakítani, amely a belvárosban jelenthet valamilyen mértékű parkolási díj emelést, illetve a parkolási időzónáknak a kitolását, de ezt a helyi polgármestereknek ez egy jogos igénye, hogy ezen a helyben lakók érdekében legyen változás. Cserébe a főváros egy egységesebb, költséghatékonyabb, a parkolási bevételek egészét az önkormányzati rendszerben tartó informatikai fejlesztés végez. Ez nagyjából a jövő év közepére készülhet el ez az applikáció, és akkor tulajdonképpen tudjuk biztosítani a budapestieknek azt a vállalásunkat, hogy a rövid távú parkolást ösztönző módon az első 15 perc ingyenességet biztosítsuk.
Azt kitárgyalták már, hogy a parkolási bevételek hova fognak folyni, ha lesz egy egységes applikáció?
Igen, tárgyalunk ezzel a kerületekről, hagyd ne mondjam ennek a részleteit, de az alapelv az, hogy a parkolási bevételek elsőtől többsége tovább is a kerületeknél marad. A főváros a saját tulajdonában lévő parkolási helyek után, a költségek levonása után kap bevételeket. Itt elfogadtuk azt az alapelvet, hogy a parkolási megállapodások során a főváros csak az igazolt költségeket fogja elfogadni. Tehát, hogyha valamelyik kerület nagyon drágán üzemelteti a parkolási rendszerét, akkor azt sajnos mi nem tudjuk figyelembe venni, és a legolcsóbb, a mindenkori leghatékonyabb parkolási rendszerhez mérjük az igazolt költségeket. Tehát itt van a fővárosnak egy bevétele, és a főváros által fejlesztett applikáción keresztül megvalósuló parkolások egy része kerülhet a BKK bevételei közé, tehát a közösségi közlekedés finanszírozásának lehet forrása. Ebben még tárgyalásban vagyunk a kerületekkel, de az a helyzet, amit egyébként a törvények előírnak, hogy alapvetően a kerületeknél landul a parkolási bevétel, ez a helyzet nem fog megváltozni. Mi azon arra törekszünk, hogy egy picit a főváros bevételeit növelni tudjuk. Éppen azért, mert tudjuk azt, hogy egyébként nem csak a mostani válság, hanem egyébként is hosszabb távon is érvényesül az a probléma, hogy az ilyen nagyvárosok, mint Budapest, azoknak a parkolási bevételei szinte minden esetben egy az egyben a közösségi közlekedés finanszírozását szolgálják. Ilyen típusú bevétele a fővárosnak nincsen, hiszen az iparizési adóval finanszírozzuk a közösségi közlekedést.
Volt egy időközi országgyűlési képviselőválasztása minap. Szerencsés volt a Judapest kifejezésével is híressé vált jelöltet támogatnia?
Hát nézze, ez egy nagyon nehéz ügy, hiszen legyünk igazságosak, a Bíró László közéleti tevékenysége kapcsán egy Facebook poszt volt az egyedüli, aminek kapcsán őt egyébként teljes joggal ugye a nyilvánosság számon kérte. Nehéz helyzet ez, nyilván, hogyha tudtuk volna, hogy akár a jelölt tudta volna, hogy egyébként valaha ilyeneket leírt egy Facebook kommentbe.
Akkor... De egy jelölt csak tudta, hogy mit írt egy Facebook kommentbe. Hát mindenki Facebookozik, nem?
Igen. Én biztos, önnek is van olyan Facebook kommentje, amire lehet, hogy nem emlékszik néhány éve később. Nem akarom ezt elviccelni, mert ez egy borzasztó nehéz történet. Én természetesen az összes ilyen típusú kijelentést, bárki teszi azt, akár velem egy szövetségben, vagy velem az ellentétes oldalon áll bárki is, számomra ezek teljesen elfogadhatatlanok. Egy dolog van az, amit a jobbik politikusa kapcsán én azért nagyon fontosnak érzek, az, hogy ő végülis tudott bocsánatot kérni ezért a kijelentéséért, és nekem ezt személyesen is elmondta, és én ezt egy őszinte bocsánatkérésnek gondoltam. Nyilván bennem még nem fordult elő, hogy ilyen mostobaságot írja bárhol, de úgy látszik, hogy ezzel azért nem vagyunk egyformák. Én azt gondolom, hogy az ellenzéki egység kialakítása egyedül hozza el Magyarországon annak az esélyét, hogy legyen politikai változás, ezért én alaprészről dolgozom azon, hogy ez az ellenzéki egység létrejöjjön, viszont nagyon fontos, hogy a közös politikának közös erkölcsi alapjai kell, hogy legyenek, és az ilyen típusú kijelentéseket be nem félnek bele.
Időnként beszél arról, hogy indul vagy nem indul miniszterelnök jelöltként. Ezt miért érzi fontosnak, hogy ezt időnként leszögezze?
Én nem érzem fontosnak.
Kérdezik, és azért mondja?
Én csak akkor beszélek erről, amikor ezt az újságíró megkérdezi. Úgyhogy ha nem kérdezik meg olyan sokszor, akkor nem fogok olyan sokszor beszélni, valami megígérem.
Van, aki kapacitálja, hogy erről beszéljen az újságírókon kívül?
Hát a politikai szövetségeseim egy jelentős része gondolkodik benne, mint lehetséges miniszterelnök jelöltben. Én mindig megkérem őket, hogy inkább keressünk közösen más alkalmas jelöltet. Hál' Istennek vannak még.
De még mindig gondolkodik? Hát most már 40-szer elmondta, hogy nem. De nem, a politikai szövetségesei.
Hát nézze, ez optimista emberek, úgy látszik, hogy abban bíznak, hogy előbb-utóbb meggyőznek.
De mi a tapasztalata? A politikai ellenfeleivel, vagy a szövetségeseivel simább az együttműködés a fővárosi közgyűlésben?
Hát természetesen a szövetségeseimmel. Én azt gondolom, hogy így egy év tükrében elmondhatjuk azt, hogy a fővárosi önkormányzatban a koalíció, a többséget adó koalíció működése az szerintem kiegyensúlyozott. Szerintem nekünk sokkal kevesebb vitánk van egymással, mint akár az előző városvezetésben lehetett hallani politikai villongásokat. És hát vannak olyan politikus társaim, akik 2010 előtt is, ha nem is ebben a pozícióban, de másféleképpen dolgoztak, és ők is azt mondják, hogy mondjuk a Demszky Gábor főpolgármesterséghez képest is sokkal kevesebb belső vitánk van. Én egy konszenzus kereső ember vagyok, tehát azért velem nem viszont nehéz összeveszni. Azt nagyon sajnálom, hogy a kormányon való együttműködés, amely a választás utáni néhány hónapban, ha nem is, hogy mondjam, egy ilyen baráti, de azért egy ilyen viszonylag korrekt szakmai alapon nyugvó együttműködés jelentett, mindenféle politikai viták ellenére is a konkrét ügyekben tudtunk előre haladni. Úgy érzem, hogy ez egy kicsit a járvány kapcsán a kormányra fokozódó politikai nyomás révén tulajdonképpen ez eléggé elromlott ez a viszony. Azt remélem, hogy az október 15-i FKT ülésen a konkrét ügyekben sikerül majd előre lépnünk, de ezek között a konkrét ügyek között a legfontosabb nekünk nyilvánvaló a város működőképessége, szükséges kormányzati támogatásnak a megszerzése. Mert jelenleg ezeket a gazdasági visszaesés és a kormányzati harcokat együtt a főváros nem tudja kigazdálkodni, és egyébként nem is akarja, mert nem érezzük ezt igazságosnak.
Milyen a kapcsolata a politikai szövetségeseivel, a pártelnökökkel? Egyeztetnie kell fővárosi kérdésekben velük?
Azt, hogy kell, ezt nem fogalmaznám. Nekem van igényem arra, hogyha jelentősebb dilemmával állunk szemben, akkor tekintettel arra, hogy azt gondolom, hogy a fővárosi koalíció működésének van az egész belpolitikára való kisugárzása, ezért bizonyos ügyekben konzultál a pártelnöki szinten is. Ez nagyjából úgy évente 2-3 alkalommal előfordult az elmúlt egy évben, de egyébként alapvetően tartjuk magunkat ahhoz, hogy a főpolgármester helyettesek frakcióvezetőkkel konzultálunk ezekben az ügyekben, akik nyilván adott esetben a saját pártjuk véleményét is képviselik a főpolgármesteri kabinet ülésein. Én úgy emlékszem, hogy 3 alkalommal volt, hogy a pártelnökökkel is egyeztettünk fővárost érintő ügyekben, de én, mint a párbeszéd társelnöke, természetesen részt veszek azokon a találkozókon, ahol az ellenzéki pártvezetők találkoznak. Erre 2 alkalommal került sor, remélem, hogy az elkövetkező időszakban azért több ilyenre is sor kerül.
De milyen típusú ügy az, amit fel kell vinni pártelnöki szintre? Mi ez a 3?
Nem konkrét ügyek voltak, azt én nagyjából úgy emlékszem, hogy három ilyen találkozó volt, és azt is elmondhatom, hogy nem minden ügyben sikerült mindig meggyőznünk egymást, néhány szimbolikus ügyben, elsősorban szimbolikus ügyben lehet tudni azt, hogy a koalíción belül voltak véleménykülönbségek, de nagyon fontos, hogy ezeket korrekten kezeltük, tehát senki nem okozott senkinek meglepetést, és tényleg az elmúlt egy évben rendkívül fegyelmezetten képviseltük a közös ügyeinket.
Hogy lehet az, hogy fővárosi frakció beleszól egy fővárosi cég üzleti ügyeibe? A Városüzemeltetési Holding vezetője mesélte el a Népszavának például a temetkezési díj módosításánál politikai nyomásra elálltak tőle, és egyszerűen nem tud más csinálni, mint hogy végrehajtja.
Hát nézze, nincs ezzel problémát, ez egy közgyűlési döntés feltételezett, a temetkezési díjak nagyon régóta nem emelkedtek, van egy abban az értelemben van egy igazságossági probléma, hogy rászorultságértől függetlenül tulajdonképpen a fővárosiak pénzéből dotáljuk a temetkezési szolgáltatásokat, de végül is az egyik frakció azt kérte, hogy ezt a kérdést tárgyaljuk újra. Én ebben nem látok, azt gondolom, hogy ez nem csak egy tisztán szakmai kérdés, ez egy részben politikai kérdés is, és azt a döntést hoztuk, hogy a temetkezési díjakkal kapcsolatos döntést az éppen felálló fővárosi idősügyi tanács ülésen megtárgyaljuk, és ott próbálunk egy olyan szempontrendszert kialakítani, ami a szociális szempontokat és a költséghatékonysági szempontokat egyaránt érvényesíti. Azt gondolom, hogy talán ez volt az egyedüli vitánk az elmúlt egy évben, ami a nyilvánosság előtt is érzékelhető módon megjelent. Azért azt gondolom, hogy ha megnézzük azt, hogy nagyjából az ügyek 99%-át megoldottuk a tárgyalóasztal mellett, és a nyilvánosságot nem fárasztottuk ezekkel az ügyekkel, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó arány.
Igazi érzelmeket képes kiváltani a budapesti kerékpáros közlekedés új szabályozása. Egy ilyen reggelt például, amikor vízszintesen esik az eső, és csak néhány fok van, ezt hogy számolnak be?
Hát nézze, azért arra senki nincsen felkészülve, hogy időjárás függően átalakítsa a közösségi közlekedést, vagy az úthálózatot éppen akkor új funkciók alássa el. Nézze, hogyha valaki megnézi, hogy azok a városok, amelyek ma a világ legletőbb városai, hogy jutottak el odáig, hogy gyakorlatilag a belvárosuk túlnyomó többsége teljes mértékben forgalomcsillapított, és vannak olyan városok, ahol konkrétan be se lehet hajtani autóval a történelmi belvárosba. Ezeket a városokra irigykedve nézünk mindannyian, azt gondolom. Én mindenképpen, de azt gondolom, hogy ha valaki turistaként járt mondjuk, nem tudom, Ljubljanában, akkor valószínűleg nagyon jól érezte magát, és az ott lakók is nagyon jól érzik magukat ettől. De hogy ezek a városi átalakulások mindenhol konfliktusokkal jártak. Az a különbség, hogy mondjuk Párizs mondjuk 30 évvel ezelőtt zárta le elsőként a Szajna partját az autók elől, és adta át a gyalogosoknak és a sétálóknak, és már jutottunk odáig, hogy mondjuk Párizs ebből a szempontból egy egészen máshogy néz ki, mint 30 éve. De ott is ebből óriási konfliktusok voltak. Ehhez képest én azt kell mondjam, hogy a budapesti közlekedésben résztvevő különböző szereplők rendkívül türelmesek, és teljesen természetes, hogy amikor egy város megváltozik, akkor az kivált egy társadalmi vitát. Én nem gondolom azt, hogy ez a vita olyan mértékű lenne, amitől meg kéne rettennünk, vagy meg kéne ijednünk. Én a programomat hajtom végre, és ennek biztosan része az, hogy ne kelljen mondjuk Budapesten évente 2-3 ezer embernek meghalni a levegőminőség kritikus állapota miatt. És tudom azt, hogy amikor megváltoznak a szokásaink, amikor újra kell terveznünk a közlekedésünket mondjuk a városban, akkor az jelent rövidebb távol jelent konfliktusokat, de mondjuk néhány nappal ezelőtt jártam a 7. kerületi önkormányzatán, és találkoztam nem csak a polgármesterrel, hanem a helyi képviselőkkel, akik egy kisebb lakóövezetet képviselnek, és például a belső erzsébetvárosi forgalomcsillapítás sem volt konfliktusmentes, de az összes képviselő arról számolt be, hogy a lakók nagyon-nagyon örülnek annak, hogy a saját kis utcáik, ahol egyébként nagyon kevés a zöld felület, nagyon kevés a szabad tér, hogy ezek a kis utcák megszűntek tulajdonképpen autópályák lenni, és hogy nincsen rajtuk átmenő forgalom, csak helyi érdekeltségű. Én azt gondolom, hogy a város szeretni fogja ezt az új forgalmi rendet, meg fogják szokni azok, akik adott esetben úgy érzik, hogy veszteseljenek az átalakulásnak. Összességében az egész város azt gondolom, hogy győztese lesz.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Karácsony Gergely főpolgármester volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin, Szabó Gergely felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, én Exterde Tibor vagyok.